Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett medvesi barangolásunkat. Az Eresztvényi Látogatóközpontból több különböző nehézségi fokú és változatos látványt kínáló erdei túraútvonalakon ismerkedhetnek a kirándulók a térség geológiai és természeti kincseivel. A kőbányászati tanösvényen Kollár Norberttel, a Novohrád-Nógrád UNESCO globális geopark turisztikai vezetőhelyettesével kapaszkodunk fel az egykori bazalt bányák rekultivált helyszíneihez, csodálva a földtani formák mellett a növény és állatvilág tavaszi képviselőit. Felmászunk a boszorkánykőre, a Salgóvárából megcsodáljuk az észak-nógrádi táj panorámáját, majd utunkat az Eresztvényi Látogatóközpont madárparkjában zárjuk. A muzsikákat Peresztegi Attila zenei szerkesztő kollégám válogatja. Tartsanak velünk!
Az Eresztvényi Látogatóközpont háta mögül indul, elindul a Petőfi sétányon, majd egy 100-150 méter után egy jobb kanyart veszünk, és mindjárt egy 50 méter után meg is érkezünk egy ilyen tulajdonképpen ipari műemléknek nevezhető ilyen oszlopokhoz,
ami betonoszlopokat
látunk egymás mellett. Itt a fölöttünk lévő kőbányákból ezeken az oszlopokon keresztül egy ilyen kötőpálya rendszeren jöttek le a csillék, hozták le a kibányászott követ, és úgy került egy ilyen kőszállító kisvasúttal egy alagúton keresztül a Somoskőújfalui vasútállomás, az alagút is megtekinthető még egyébként az Eresztvény és Somoskőújfalu között fél úton található az erdőben.
Másik irányba.
Eresztvény kifejezés pedig onnan adódik, hogy annak idején ide eresztették le a csilléket. Tehát vagy a fákat, tehát máshol is van eresztvény kifejezés, de mindenképpen ehhez az eresztéshez kapcsolódik a név használat.
Ez az egykori kötélpályának a tartó szerkezete volt itt ezen a szakaszon.
Igen, és a látogatóközpont mögött is van egy zúzónak a maradványai, ahol a követ zúzták kisebbre.
A talajon is több követ, ez a bazalt.
Ez a helyi
kockák.
Bazalt, igen, tehát a kockák vagy a zúzott köveknek a maradványai.
Nagyon jellegzetesen felismerhető ezzel a szürke antracit színű felülettel.
Könnyen megmunkálható, de nagyon tartós anyag a bazalt.
Akkor haladunk innen tovább az erdőben.
Így van.
Az ösvényen, szigorúan az ösvényen, nem szigorúan letérve, ösvényen. Melynek szabály. A jele zöld tíj.
Zöld tíjjelzés. Alapszabály egyébként túrázáskor, hogy az ösvényt ne hagyjuk el.
Így van. Elég keskeny, úgyhogy előre engedlek most. Rátértünk a Zoltán ösvényre. Nagyon keskeny, egyemberes ösvény, és lankásan hol lehaladunk vele rajta, hol fölfelé kaptatunk. Valakiről nevezték ezt? Egy túrázóról.
A bányákból legördülő kövek miatt látunk ilyen mohás kőtengert. Ez ilyen kicsit bujkálós, kicsit ilyen romantikus jellegű.
Igen, a kövek zöme mohás.
Gyakorlatilag a medvesi kőbányák alatt vagyunk egy ilyen 40-50 méterrel. A bánya udvarok alul közelítjük meg a nagy bányát.
Ha jobbra lenézünk, pedig a szakadék, vagy hát igen, elég erős meredek, ami a lábunk alatt lenne, hogyha lefelé vennénk az irányt. Alkotó faállományt úgy látom, hogy a fenyő.
Hát ez egy 10 éven belül a fenyőpusztulás miatt, ez egy elég kopár hegyoldal lesz majd.
Sok kis apró bucka, tiszta moha a bánya erdő felőli oldala, ahogy így fölfelé néz az ember. Kis mohás rönköket, buckákat lát maga előtt. Mennyire vastag itt a termőtalaj réteg a bazalt miatt?
Nem túl vastag a termőtalaj réteg, tehát gyakorlatilag itt látjuk is, hogy max egy 5-10 centi rakódik a bazaltra.
Tehát, hogy ezek a nagy fák, hogy a gyökereik ugye vízszintesen mennyire tudnak haladni, mennyire mennek be a kőzet réseibe?
Hát nem túl mélyen, és éppen ezért van az, hogy a nagy bükkös is most a ugye felmelegedés miatt nem jutnak elég vízhez, tehát így gyökerestől fordulnak ki. Ez például Somoskőben nagyon látványos, tehát az ottani tanösvényem már a másik oldalon, hogy ott a bükkös, ott a bazalton nem igazán tudott igazából gyökeret verni.
Na, itt van az első pihenő, vagy hát az egyik pihenő, igen. Pihenő pont és tájékoztató pont is.
Így van. Egy kilátó pontról itt rálátunk a nagybányára, ez egy rekultivált bánya, fölhagyták a bányászatot, és a természet visszaveszi tulajdonképpen magának. Itt láthatjuk egyébként a bányának a történetét a tájékoztató táblán, majd aztán lemegyünk és áthaladunk a nagybányán, kijövünk a másik oldalán, és úgy megyünk a középbányató felé.
Igen.
Külszíni fejtés, és úgy haladtak meg, úgy alakult ki a bánya, ahogy a tulajdonképpen kibányászandó követ gazdaságosan ki tudták fejteni. Tehát voltak olyan területek, amit ott hagytak, mert nem megfelelő volt a kőzet, akkor oldalt kezdtek egy másik, egy ilyen részt elbontani a hegyből, és akkor tulajdonképpen egy kis völgyet alakítottak ki, így elég hosszan, jobbra-balra, különböző ilyen bányaudvarokkal.
És ez volt a nagy bánya, ez a legnagyobb bánya, területű.
Igen. Hát a legnagyobb területű az a Macskalyuki bánya, de ugye mivel a trianoni békeszerződés miatt az már a szlovák oldalra került, utána lett nagyobb jelentősége ezeknek az eresztvény környéki medvesi bazaltbányáknak.
Medvesről is kérdeznélek, hogy a karancsmedves, ugye itt már alapkőzetben volt róla szó, hogy az egyik andezit, a másik inkább bazalt.
Medves fensíkról pedig azt érdemes tudni, hogy az Európának a legnagyobb kiterjedésű bazalt fensíkja, átnyúlik szintén a határon, több mint 13 négyzetkilométer a területe.
Van az a bizonyos fekvő elefánt. Annak a teste a medves, a feje a karancs? Vagy hogy van ez? Távolról lehet látni?
Tulajdonképpen távolról, medves fensíkról látható a karancs hegységnek ez a furcsa vonulata, aminek a karancs hegységnek a nagyobb része az fekvő elefántnak a teste, a feje pedig az a kúp, amin a Margit kápolna helyezkedik el.
Tehát akkor az elefánt az csak a karancs, és nem a medve.
A karancs hegység, ami se geológiai szempontból, se földtanilag szervesen nem kapcsolódik a medveshez, salgóhoz, ugyanis a más, ugye a kőzet szerkezete, valamint a keletkezése is más idősíkba tehető.
Tulajdonképp akkor a völgy, itt van a kettő között egy völgy, és ennek a völgynek egy részében fekszik Salgótarján.
Igen, igen. Tulajdonképpen a völgyben a karancs és a medves között húzódik Salgótarján egészen Somoskőújfaluig és a határig. Föltanilag is, gyakorlatilag idősíkban is, és a karancs völgye a harmadik, ami a sekélytengeri üledékes jellegű relikviákat rejti.
De mind az andezit, mind a bazalt vulkanikus kőzet.
Igen.
És tehát valamikor egykor, hogyha úgy veszük évmilliókkal ezelőtt, aktív vulkanizmus is volt ezen a vidéken.
Abszolút, tehát a karancs esetében ez egy ilyen 15-20 millió évre tehető, a Salgó Somoskő esetében pedig egy ilyen 5 és 15 millió év közötti idősíkot.
Na most leereszkedünk a nagybányába. Faronkökből összeáll itt ott lépcsőn. Oda kell figyelni, a korlátot is célszerű fogni, mert elég meredek. És itt a galagonya bokor mellettünk.
Rengeteg kökényt szedhetünk.
Az biztos most, hogyha nem fagy le a kökény, hoppá, meg is akasztott, akkor bőtermés lesz.
Nem tudom, mennyire lesz szerencsénk, mert ugye már most így április közepét írunk. A fekete kökörcsint virágzása a boszorkánykőn, azaz a kis salgón, az ilyen márciusra tehető. Később indul a kisbányába a fekete kökörcsint virágzása. Ha szerencsénk van, egy-két megmaradt példány még lehet, hogy láthatunk.
jaj, de érdekes formációt látunk itt szemben.
Ez egy kristálytufa formáció, ez is egy érdekes geoparkos geoszájt, itt egy rétegrendet láthatunk kristálytufából. Ez egy ilyen kis halom tulajdonképpen, egy megmaradt, kifejtett darab, hát tulajdonképpen szennyezője a bazaltbányának, mert hogy nem ide való, viszont szerencsére ez így szépen megmaradt és bemutatható.
Igen, mert a tufa az levegősebb kőzet, igen, most, igen. Hogyha a bazalthoz viszonyítjuk, illetve az andezithez, puhább, szivacsosabb most mondjuk így, és ez nagyon jól látszik is ezen a falon, vörös-barna színárnyalatban. Egész közel jövünk, színben is el lehet határolni színben a rétegeket.
Igen, a rétegeket, és hogyha megsüti a nap, akkor nagyon szépen a kristályok azok jól láthatók, azok így fényesen világítanak belőle. Fölötte pedig láthatjuk már ezt a bazaltufás réteget, valamint fölötte valószínűleg volt bazalt réteg is, csak azt lefejtették.
Porlékonyabb, tehát sokkal porózusabb, igen, így igen.
És ránézésre ez a kristálytufa formáció, ez meg inkább egy ilyen homokköves jellegű, hogyha mondhatjuk így. Tőlünk a kristálytufától balra pedig elég magasan, tehát egy ilyen 30-35 méter magasan láthatjuk a lefejtett szikla ormot. Tehát valamikor is most, ahol állunk, valószínűleg egy 30-40 méterrel magasabban álltunk, csak ezt a kőzet, tömeget azt innen elvitték.
A medves bazalt bányái mikor zártak be itt?
Hát ez a 60-as, 70-es évek környékén már itt a Eresztvény környéki bányák már bezártak. Kint a Macskajuki bánya, valamint a szlovák oldalon, ott még a 2000-es évek elején a Macskajuki bánya egy része még működött, valamint a sátorosi bánya az még jelenleg is időszakosan működik.
Ez furcsa érzés itt fölöttünk ezeket a hatalmas sziklafalakat látni, de úgy, hogy a növényzet egy része már visszavette a területet. Hamarosan a középbányához érkezünk. A 20-30 méter magas bazalt falak ölelésében csillogó tengerszem bújik meg. A meredeken felfutó oldalak mozdulattanul tükröződnek a tóvizén, és fényképre kívánkoznak. A hely csendje és a látvány nehezen engedi tovább a kirándulót.
Ez a középbányató ez úgy keretkezett, hogy bányászat közben egy vízzáró réteget valamilyen géppel átvágtak, majd föltöltődött a kis tó vízzel. Mendemondák szerint olyan gyorsan kellett a bányászoknak elhagyni a területet, hogy pár bányagép, teherautó az a mai napig a kis tó mélyén van. Hát a legmélyebb pontja az olyan 10-11 méter lehet.
Az azért ez elég mély, tehát hogyha azt nézzük, hogy
az eleje most már rajzolódik ilyen kifelé. Bánya udvarba lejtősen a sziklafal felé haladunk, és ott egy ilyen több mint 10 méteres mélység lehet.
Jaj, de szép. Ez olyan, mint egy tengerszem.
Kis tenger.
De mind a három oldalról függőleges falak határolják. De jó, menjünk el oda a partjára. Van itt élő világ?
Élő világ az halakat találunk benne, békákat, tehát rovarok, szitakötő, és ami a jellegzetessége a középbányának vagy tavasbányának, hogy édesvízi medúzák is találhatók benne. Ezt jellemzően ilyen július vége, augusztus eleje környékén lehet őket megfigyelni, ilyen kis 200 forintos átmérőjük is átlátszó medúzák pumpálják magukat. Sokat vitatkoztak rajta egyébként a szakemberek, hogy hogyan kerülhettek ide, mert hogy ezek elvileg ilyen, ezek az édesvízi medúzák, ezek nem itt őshonosak. A költöző madarak gyakorlatilag a lábukon megmaradt petéket hurcolták be, és akkor itt egy ilyen tulajdonképpen megfelelő életteret találtak maguknak.
Is látjuk egy metszeten, hogy hogyan keletkezett a tó. Nagyon jók ezek a metszetek, mert itt hogy említetted az előbb, hogy átvágtak egy vízzáró réteget. Na most ezt nem tudtam elképzelni egész addig, amíg nem látom ezt az ábrát. Hogy itt a bazaltban volt egy vízréteg, és akkor a bányászás közben, ugye ahogy a falat bontották, ez a réteg.
Tehát ahogy mentek mélyebbre, elérték azt a réteget, ami vizet tartalmazott, és ez felszivárgott egy pár nap alatt, tehát gyakorlatilag megtöltötte. Itt megtöltötte, és el kellett hagyniuk ezt a... Tehát ezzel tulajdonképpen véget ért ennek a bánya résznek a a kitermelési munkálatai. Ez valamikor a második világháború utáni időszakban, így még a 60-as évek előtt valamikor, 60-as, 70-es évek.
Nem nagy területű tó, de annál látványosabb. Most, ahogy közeledünk a partjához, a színe is megváltozik, most kékes, kicsit ilyen kékes-zöldes.
Zöldes, igen.
Szitakötőket látunk a vízfelületén.
Jellemzően a halakat még annyira nem látjuk, a békákat sem, ők sem élettek föl még annyira, hogy tömegesen megfigyelhetjük őket, és hát az édesvízi medúzákra még egy pár hónapot várni kell.
Nem lehet körbe kerülni a tavat, mert a hátsó, vagy a túloldal az annyira meredek, hogy ott nincs még olyan alsó rész sem, ahol végig lehetne sétálni. Tehát teljesen a függőleges falak határolják a vizet. De szép. És minden évszakban, gondolom, amikor nincs növényvilág, akkor is nincs levélzet.
Télen beszokott fagyni, és akkor itt igazából rá lehet menni. Olyan vastag szokott lenni a jégrétek, hogy meg lehet közelíteni a szemközt lévő falat. Azon pedig, mivel szivárog a víz a bazalt rétegek között, ilyen jégcsapok szoktak kialakulni, az is nagyon szép.
Most egy picit fodrozza a vízfelületet a szél, de olyan, mint a tükör. Visszafelé tükröződnek a falak a túloldalról.
Most majd fölmegyünk itt jobbra a lépcsőn, és akkor föntről is egy kilátópontról tudunk rávetni egy pillátást, hogy fölülről hogyan néz ki.
Ez nagyon brutális, combos feljövetel volt. Még lépcsőnek is olyan emelkedőket kellett lépni. Bazalt mindenhol a lábunk alatt. Na és most jutunk ahhoz a kilátóponthoz, amelyről felülről nézhetjük, vagy láthatunk rá a középbányatóra. A színe most érvényesül úgy igazán. Szokott-e a mérete változni?
Igen, tehát látjuk, hogy most egy a vízszint körülbelül egy ilyen 60-70 centivel lentebb van. Hogyha tele van a tó, akkor gyakorlatilag azok a szélső kövek nem nagyon látszanak.
A vízutánpótlás, az esővíz, az a csapadékvíz, csak az, tehát alulról most már a vízzáró rétegből se jön föl.
Valószínűleg jön föl, de ugye ez az a vízszint, ami tulajdonképpen lentről már több nem tud jönni, hogyha nincs utánpótlás. Tehát nyilván egy nagy esőzésnél, ami a beszivárgó bazalt, az lentről is, föntről is tölteni a tavat, de hogy ennél a 60-70 centi mozgásnál nagyobb nem valószínű.
De szép. Innen indulunk tovább. Tavas bányának is írják. Igen, igen, hogy hogy néz ki. A medves, a karancs és a salgó egymáshoz. Miért viszonya? Így van, hogy hogyan.
Az, hogy ott is ugye ez a amfibia landezit, hogy milyen mélyen nyúlik le.
Tehát most a kisbánya, be, kisbánya
és
felé.
És akkor a tájékoztató tábla után egy baloldalra van egy barlangszerű képződmény, ami mesterséges, viszont ez egy hasadék rendszernek a része, nagyon keskeny hasadék, amiből hideg levegő jött ki, és a mendemondák szerint a bányászok ott hűtötték az italukat, sörüket, borukat, vízüket. Ha közelebb megyünk, akkor látjuk, hogy ki van azért ez falazva, tehát a szélesebb része, egy ember be tud bújni, egy ilyen 3 méter hosszú lehet, tehát ez tényleg azt a célt szolgálhatta, hogy a hasadékból, a résekből kijövő hideg levegőt ezt egy ilyen természetes hűtőgépnek használták.
Igen, én innen távolról úgy látom, hogy egy barlang bejárat, de ezek szerint van vége is viszonylag rövid.
Igen, meg nem nevezzük, ugye barlangnak azt nevezzük, ami természetesen jön létre, hasadék, valamint ember belefér. Igen. És ugye ebbe ember belefér, de hát ugye itt már idegen kezűség van, tehát ez nem egy természetes barlang.
És most ezen a szájon inkább csak így csúszva, vagy nagyon erősen hajolva lehetne
bebújni. Hát bekúszni.
Haladunk tovább, szintén egy bánya rajzolódik ki.
Ha szerencsénk van, akkor itt a tisztáson, a nyírfák alatt még találunk egy-két fekete köpörcsin. Nagyon szép kis virágzata van neki, egészen sötét lila, hát feketébe hajló, sárga szirmokkal.
Igen, a kutyatej az már sárgállik, a gyermekláncfű is, és a kökény az, ami most uralja.
Akkor itt a nyírfák alatt szoktak
igen,
lenni
van.
A kökörcsinek. Még látunk egy párat, ugyan valószínűleg már elvirágzott, de azért még látod óvatosan, hogy hova lépünk, nehogy eltapassuk a kökörcsineket.
Igen, itt látszik egy kicsit lila.
Ott is.
Ha így most megnézzük, mindjárt fölemelem a fejét egy picit, mintha egy fejjel lefelé fordított harang lenne. 2, 4, 6 szirma van, és belül van a pici bibéje. És azért nehéz észrevenni, mert lilás, szürkés a virág fonákja, most mondjuk úgy. Igen, itt van több is, és nagyon beleolvad a fű közé. Bolyhos, mint egy bóbita olyan. Igen, tehát akkor ez védett növény. Sokat igen, látunk sokat. Is most már ebben a formában.
Ez, igazából ez a tisztás az, amikor elvirágzik a boszorkánykőn, akkor gyakorlatilag ezen a tisztáson még lehet találni. Ez a kisbánya.
Területileg is kicsi, kisebb.
Itt van egyébként egy sziklatorony majd, ahol kimegyünk a bányából. Hát változatos a terep, tehát bánya, bazaltbánya, de azért változatos más az élővilág, ami visszavette egyébként. És például a kisbányányú egy pár éve aranysakállal is találkozott. Hát a találkozás, az láttuk, hogy elmenekült, de ott hoztam egy csoportot, és akkor figyelmesek lettünk egy ilyen vöröses kutya félére, aztán később kiderült, hogy ez nem kutya volt, hanem egy aranysakál.
Ha már aranysakál, ugye a medves elnevezése van köze a medvéhez?
Sokan úgy gondolják, hogy van, de inkább azt valószínűsítik, hogy a meddő, medde, tehát a terméketlen talajból jött ez a medves kifejezés. És itt a sziklatoronyhoz érkezünk. Egy ilyen cukorsüveg formájú.
Fejére fordított fagyitöltsér,
és
a tetején egy fenyőfa még növeli, egy ilyen örökzöld növeli a magasságát. Ez hogy képződött? Ez is valami bazalt
valószínűleg
forma?
Valószínűleg körbebányezték igazából, aztán a többit pedig az erózió végezte el.
Az oldala ennek is mohás, ugye a legördülő köveken szintén moha van, egyedül ott a teteje, egy pici termőréteg van a csúcson, ott van a fa, meg még egy nyír is van mellette. A boszorkánykőt kis salgónak is nevezik. A vártól pár száz méterre találjuk. Fekete bazalt ormának szédítő magasságát fokozza a folyamatosan fújó erős szél, szinte kibillentve az embert egyensúlyából. A tériszonnyal küzdőknek ez a pont mérsékelten ajánlott. Nagyon szédítő a látvány, akkor most még jöhetünk még egy picit följebb,
meg le is
és le is tudunk ülni. Hol is vagyunk most akkor, milyen részben?
Boszorkánykőhöz érkeztünk meg, 570 méter magasan vagyunk tengerszint felett. Ez a Salgónak egy mellék vulkánja, geológiai tanösvény. Körbe lehetne sétálni, megnézni a bazalt formációkat. Mi most a tetejére érkeztünk meg, mert ugye itt van a leglátványosabb pontja. Hogyha Salgótarján város irányába tekintünk, déli oldalra, akkor látjuk ezt a papírlapszerűen rétegződő bazalt kiömlést. Lentebb, hogyha kicsit Zagyvaróna irányába tekintünk délkeletre, akkor viszont látjuk ezeket a bazaltoszloposságokat. Ha még jobban keletre tekintünk, akkor láthatjuk Rónafalut, Rónabányát, Szilváskőt, valamint elterülni a már emlegetett medves fensíkot. Eresztvény pedig nyugati irányban található, a hátunk mögött északra pedig a Salgóvár.
Most itt előttünk, ahogy kezd az erdő zöldölni, vannak még lomb nélküli fák, az örök zöld, tehát annak egész más zöld színe van, és ilyen sárgás zöld a friss hajtások. Érdekes innen lenézni, mert annyira meredek a fal mind a két irányban, hogy ez ilyen szédítő, nagyon szép. A kutyatej egész idáig a sziklákig följött, még itt van neki ilyen élettere.
És ugye látjuk a Mátrát, kékestetőt, gyakorlatilag gajatetőt, tehát az Mátra egész vonulata innen a boszorkánykőről megfigyelhető.
Itt ez az alattunk elterülő település?
Zagyvaróna, tehát gyakorlatilag, ha a Zagyva forrás vidékét követjük, az itt a völgybe éri el Zagyvaróna térségét, és indul meg a Tisza felé.
Mi miatt boszorkánykő? Van ennek is valami elnevezés története?
Azért nevezik boszorkánykőnek a kis Salgó formációt, mert hogy állítólag annak idején a helyiek, így a középkorban ilyen suhogást hallottak, és azt valószínűsítették, hogy itt a boszorkányok kijönnek, táncolnak, énekelnek, a másik mendamondabb szerint pedig ide jöttek ledobni, kivégezni a boszorkányokat.
Innen hamarosan a Salgóvárhoz indulunk. Az útszakasz meredek lesz, csúszós, minden lépés nagy figyelmet igényel. A botok és a megfelelő lábbeli mellett érdemes az útra folyadékot és némi édességet is vinni, energiapótlás gyanánt. Ezen a kaptatón feljövünk. Hát ez már se nem lépcső, se nem erdei út, ez egy bazalt ömlés lefelé, kisebb-nagyobb sziklákon keresztül kell átlépdelni ahhoz, hogy meg tudjuk közelíteni a várat.
Mozgásszervi betegségekben szenvedőknek, nyugdíjasoknak, ez sajnos a jelenlegi állapotában nehezen leküzdhető feladat. Van, ahol 30-40 centis fellépők is vannak itt a kis bazalt sziklákon, amin haladnunk kell. Az utolsó 200 méter az, ami elég embert próbáló.
Viszont ahogy belepillant az ember bal oldalra, a város egyre nagyobb szeletét láthatja, illetve a tájból is egyre többet lát, csak célszerű a láb alá figyelni. Igen, a sziklák miatt csúszhat is.
Főleg majd a lefelé útnál kell figyelni a lábunk alá.
Tehát a túra felszerelés, ugye cipőbot, sem mindegy, hogy van-e és az milyen.
Igen, hát a zárt cipő az alap feltétel, a túrabot pedig ajánlott.
Utolsó lépések. És a várudvarban vagyunk?
A Várgapun és a várudvar. Érkeztünk meg. Ha leülünk a várfalra, akkor láthatjuk szemközt a kopjafákat, amik Petőfinek állítanak emléket. Elvileg itt járt 1845. június 11-én, és az itt látottak alapján írta meg Salgó című költeményét. Nagyon szépen látszanak a lisztes zsák formációi a bazaltoszlopoknak, valamint fölötte a vár. Körülöttünk pedig az a szép kilátás, amit nem érdemes kihagyni.
És még nem vagyunk a legmagasabb pontján. Nem. Innen még egy kicsit gyalogolni fogunk, csak
még egy 40-50 méternyi tengerszint feletti magasságot le kell küzdenünk. Megnézzük az öreg tornyot, megnézzük a kilátást. Remélhetőleg a Tátrából valamennyit fogunk látni.
És
az
akkor...
az Alacsony Tátra, Sátoroshegy, Somoskő, és Somoskő mögött a magas Tátrának a vonulata végig.
Jól látom, hogy az még havas lehet, mert az amiatt
abszolút,
fehér.
Az abszolút, az Alacsony Tátra, a magas Tátra is az még bőven havas.
Jó. És akkor előttünk pedig Somoskő.
Somoskő települése. Így van. Ennek ugye az a története, hogy a trianoni békeszerződés az valahol Salgótarján északi részénél, most ahol a tóstrand van, ott húzta meg a trianoni határt. Így Somoskő újfalú, Somoskő, Salgóbánya települések, azok mind gyakorlatilag a szomszédosan újonnan létrejövő Csehszlovákia területét képezték. A helyi földbirtokos, akihez a környékbeli bazaltbányák is tartoztak, dr. Krepuska Géza, az egyik nap úgy ébredt, hogy területeinek jelentős része az már a szomszédos állam területét képezi. Szerencséjére egyébként a világháború alatt egy angol tisztet kikezelt fülorgégész professzorként egy gyógyíthatatlannak hitt betegségéből, és hálából elindult egy ilyen lobby tevékenységes folyamat, aminek az eredményeképp 1924-ben ideérkezett egy bizottság, megvizsgálták a két falu helyzetét, megpróbáltak szlovákul beszédbe elegyedni a lakosokkal, de hát ez ugye nem sikerült, mert a korabeli ilyen emlékek szerint egy pár, ilyen 4-5 szlovák anyanyelvű lakosa volt a két falunak összesen, és így egy hosszas lobby tevékenység eredményeképp, így 24-ben visszacsatolták ezt a két falut Magyarországhoz. Sajnos Somoskő vára, a Macskajuki bánya, nagyon sok terület még a Csehszlovákiánál maradt.
Tehát tulajdonképp Somoskő és Somoskő újfalu, ez két külön
két
település.
Két külön település, és érdekessége neki, hogy az államhatár az a vár alatt húzódik, tehát Somoskő a település az maga még Magyarország, de Somoskő vára már Szlovákiához tartozik.
És ez a Salgóvár, amelyen most vagyunk?
Vagyunk, a vár középső részén tartózkodunk, az öreg toronyba még nem mentünk föl, de innen is gyönyörű panorámát. Most, ahogy néztük is, az Alacsony és a Magas Tátra havas vonalata is jól láthatók innen.
És mennyire éles? Itt még élesebb itt a domb vonulat mögött, ami kibukkant.
Abszolút, az Alacsony Tátrát elég élesen látjuk.
És innen, ha lenézünk, innen pedig a várost látjuk, Salgótarján.
Salgótarján várost látjuk délre.
Hosszant elnyúlik, itt volt szó róla, hogy több mint 10 kilométer hosszú a város, hogyha ha innen Somoskő újfalutól nézzük.
Egészen Zagyvapál falváig, az több mint 10 kilométer.
Egy nagyon szép fekvésű város Salgótarján, végig völgyben, nagyon sok zöld, nagyon sok alig zöld. Húzódik fel tulajdonképp a domboldalakra.
Mondják egyébként, hogy Nógrád megye a legerdősültebb megyéje egyébként az országnak. Gyakorlatilag Salgótarjánban élők nagyon szerencsések, mert egy 100 méter séta után már az erdőben találják magukat.
Akkor tudunk még feljebb menni még feljebb egy kicsit az öreg toronyba?
Salgóvárról még annyit, hogy az 1300-as évek környékén létesültek a váraink, ugye a tatárjárás után, és a környékbeli várak azok mind a Kacsics nemzetséghez tartoztak. Tehát mind Salgó, mind Somoskő, mind Fülekvára az a Kacsics nemzetség építette. Érdekessége egyébként a salgói várnak, hogy nagyon sok tulajdonosa volt, Csák Mátéhoz is került annak idején, és amikor a török elfoglalt, azt állítólag egy csellel sikerült elfoglalni a salgói várat. Két évvel Egerbe vette után ideért a török sereg, ezt már ugye hallották a várvédők, valamint elesett Fülekvára is, és így, mikor körbevette a török sereg a salgói várat, állítólag ilyen hordszekerekre hatalmas fa rönköket vágtak ki, amik messziről ágyúnak néztek ki. Ezt a várvédők úgy gondolták, hogy szét fogják lőni a várat, ezért éjszaka elhagyták a várat, magára hagyták, és így egy ágyúlövés, puskalövés nélkül foglalt el csellel a török a várat. Amikor az Egyesült Magyar Seregek viszont visszafoglalták a várat 1590-es évek közepén, akkor viszont valóban nagy tűzerővel érkeztek, és akkor tényleg az volt, hogy szinte rommá lőtték a várat, úgyhogy amikor 1845-ben Petőfit járt, ő is már csak a várromokat láthatta.
Most próbálok visszaemlékezni arra a maketre, amelyet a Geocsodák házában láttunk, hogy mekkora volt ez a vár. Tehát ezen a bazalt hegy tetőn, vulkánon.
Tulajdonképpen a vulkán kürtőjére építették föl a várat. Szerencséjük volt, mert ugye bazaltanyagot használtak föl, nem kellett messze menni, tehát ami a hegy anyaga volt, azt használták föl a vár építéséhez. Ez Somoskőnél még jobban látszik, hogy ott az ötszögű bazaltokat úgy fektették egymásra szinte kötőanyag nélkül, hogy megmaradt. Itt pedig a jelenlegi állapota a várnak az sokkal kisebb és alacsonyabb, mint ami a feltételezett csúcsidőszakában 1550-es évek előtt lehetett. Az öreg torony is legalább egy szinttel alacsonyabbra lett így visszaépítve a rekonstrukciónál.
A várat elhagyva erdei tanösvényen folytatjuk utunkat. Kanyargó patakvölgy, tornapálya, bányászati emlékpontok teszik majd változatossá a sétát, amíg megérkezünk végállomásunkra, az Eresztvényi Látogatóközpont melletti madárparkba.
Tanösvényen lefelé haladtunk a Várberek patak szurdokvölgye felé, és megálltunk a szénbányászati emléktárónál, ami régebben valóban egy emléktáró volt. A mostani erdei tornapálya felújításnál ezt biztonságossá tettük, valamint egy ilyen rácsozatot kapott. A valamikori emléktáróba már nem lehet bemenni. Annak idején itt volt egy ilyen pár méter mély, egy ilyen bányavágat, amíg be nem omlott. Hát ez majd valamikor a jövőben lehet, hogy felújításra kerül méltóképpen, de jelenleg ez a megoldás az, ami biztonságosan bemutathatóvá teszi. Patakvölgy környékén az 1700-as évek végén találták meg a környék első ilyen szénkészletét, ezt Matuska Vencel találta meg, és így indult egyébként a szénbányászati teresztvény környékén, ami utána Salgó bányán az István táróba folytatódott. Most viszont, hogyha itt a patakmeder, itt Várberek patak mellett figyelmesen sétálgatunk, akkor ilyen szénkibúvásokat fedezhetünk föl néhány helyen, valamint ez Rónabányán is, a Szilváskő alatt, és a Tehenesi tónál, a Stolna völgyébe is vannak ilyen szénkibúvások.
Nagyon sok utótagként szerepel a kő. Bagyaskő, Pécskő, Somoskő, ez a bazaltra utal?
Ez a bazaltra és az andezitra utal, tehát mi, ahogy mondtam is, viccesen mi egy kavicsos geopark vagyunk. Tehát a vulkanikus kőzetekből azért van bőven itt a környéken.
Haladunk tovább a patak mentén, amiben most éppen csörgedezik valami kicsi víz. Gyorsabban jön, ha nagyobb esőzés
igen,
van.
Nagyobb esőzések után, de azért ez csak nagy jó indulattal nevezzük is pataknak.
Viszont egy fahíd vezet rajta keresztül, úgyhogy...
A vaddisznót láthatjuk kifaragva.
Láttam egy mókust is a...
Mókus az a Salgóvár alatt, a Volt sípájától kicsit délre egy mókus, az Erdei tornapályán van még rókánk, és a Madárparkban pedig egy macival fogunk találkozni.
Össze kell gyűjteni az erdei nagyvadakat, állatok, kisebb, hát nyilván a mókus kicsi, kisebb-nagyobb állatokat.
Ezt haladunk. Hívják egyébként más néven mesevölgynek, ahol haladunk végig.
Tehát itt rengeteg ösvény van, akár a tornapálya. Én azt gondoltam, hogy ez egy területen elhelyezkedő tornaeszközök összessége, de nem, ez egy hosszan elnyúló völgyben legalább 10-15 eszköz.
10-15 eszköz, és gyakorlatilag megkerüli a Volt sípájának a dombját, és a vár alá is terjeszkedik, a Dornyai háznál is. Tehát ez egy szép nagy kör, fölmegy egy kicsit a vár alá is, és akkor különféle tornaeszközökön lehet ilyen gyakorlatokat végezni. Minden egyes állomáson ki van téve, hogy milyen gyakorlat végezhető. Hát ez egy ilyen erdei kis rekreációs pálya. Balkézre csordogál a kis patak.
Mintha több lenne a vízben.
Igen, és egy pár száz méterre tőlünk majd, hogyha haladunk, akkor látni fogjuk, hogy ez a kis patak, ez micsoda ilyen kis szurdokvölgyöt mélyített ki magának.
Kanyarog, itt egy éles kanyart vesz, eláztatja a talaj egy részét, csak-csak visszamegy a mederbe. Innen folyik, arra lefelé.
Eresztvény irányába, és ott abba a kis iszafogó tóba folyik bele.
A Madárparknál.
A Madárparknál, ott hát azt nagyon szeretik a tőkésrécék is, ott költőhelyük is szokott lenni költési időszakban. Érdekesség még, hogy ugye Madárparknak hívjuk, ahogy beszéltük is, hogy nem tartunk benne madarakat, ez egy természetes élőhely. Biztosítunk nekik egyébként különféle odut, amiben fészkelhetnek. Úgy, ha figyelmesen jár kell az ember, akkor fakopáncsot, szajkót, cinegéket megfigyelhet, esetleg előfordult már itt egyébként ilyen ragadozó madár is, kisebbek, hát sokan szokták mondani, hogy sas, az nagyon ritkán, de ilyen egerészöv, az már előfordult.
Csobog a patak mellettünk, itt még van egy kis esése is.
Ilyen többszintes, és akkor itt egyébként van egy másik védett növényünk, de még nem látok belőle, ez az ikrás fogasír, ami itt a Várberek patak szurdokvölgyében szokott nagy számban előfordulni, csak korán van még.
A patak kanyarog, építi, illetve rombolja az egyik oldalát
a partnak. Így van, tehát gyakorlatilag itt a patak és a tanösvény között már egy jó 2 méteres szintkülönbség van, tehát itt ennyire bevágta magát a patak, egy ilyen kis szurdokot képezett.
Igen. Nagyon sok bedőlt fa is van, ahogy itt alá most az oldalt kidőltek a fák. Csobog egy kis vízesést építve.
Most már csak egy pár száz méterre vagyunk az Eresztvényi Madárparktól. A szénbányászatról is vannak itt kitehelyezve táblák, valamint itt ez az első állomáshoz érünk. A földégéstől a Bagós szénig ez a címe neki. Tehát itt gyakorlatilag a Salgó környéki 1920-as években.
Ahogy megtalálták a szénet, a szén megtalálásának a története.
Meggyulladt a föld, izzott, ez 1767. október 31-i számban.
Bagós szén.
Bagós szén. Hát tulajdonképpen, ha nyitott szemmel jár az ember, akkor rengeteg információhoz jut hozzá. Itt a környékbeli tájékoztató tábláknál nagyon jót tud túrázni, jó a levegő, békés a természet.
És ott a távolban már látom már a madárpark egy részét.
Egyébként azt szokták mondani, hogy Eresztvénynek egyfajta szubalpin klímája van, tehát a légúti megbetegedésekre is nagyon jó lehet ez a fajta levegő.
És megérkezünk a tóhoz, az iszapos tóhoz. Hát itt van a patak befolyása, patak egy hídon befolyása, tudunk átmenni.
Van egy ilyen iszapleválasztás, és egy ilyen átereszen keresztül megy át az út alatt, és folytatja az útját Somoskőújfalu község irányában.
Itt tudunk belépni itt a madárparkba. Bal oldalon mocsaras, és akkor itt van az iszapfogó, itt lelassul a patak folyása, és akkor itt megy át a tóba.
Ott a kis tóba kicsit leülepszik, és akkor ott is egy ilyen emelő kútgyűrűn van az, hogy már csak a tisztább víz folyik tovább. És itt megláthatjuk a macit is. Tehát gyakorlatilag itt egy pár ilyen interaktív játékot, ilyen memóriakereső, ennek a mintáit már egyébként láttuk a Dornyai házba, ott festményekben megy ez a memóriakereső játék, itt a madarak közül válogathatunk, és akkor meg kell keresni a párokat.
Közben látjuk a madárkáknak a képeit,
igen.
Információkat,
odukat. Hát ez egy kimerítő
odukat.
Információ, milyen típusú oduban fészkel, mi a latin neve, testhossza, kinézete, fotó van egyébként, itt pont a búbos cinegénél látunk meg, és halljuk is a madarakat. Tulajdonképpen a körtúránknak lassan a végére érünk. Mondhatjuk azt, hogy tartalmas 3-4 órás túrát tettünk.
Kollár Norbertel, a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezetőhelyettesével a medves egykori bazaltbányáiban, a Boszorkánykő csúcsán, a Salgóváránál és a Várberek patakszurdok völgyében barangoltunk. A geopark a határ túloldalán is kínál kirándulási és túra lehetőségeket. Látogatható a Somoskői vár, könnyen elérhető a Macskajuki bazaltbánya és a Füleki vár is. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szentirmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.